Itt van velünk a telefonvonalban János Zsolt, független pénzpiaci szakértő. Jó reggelt kívánok!
Nagyon szép, jó reggelt!
A Facebook gyors jelentésével foglalkoztunk mi is itt az imént a hírekben, de hát folyamatosan jöttek ki a tech óriások, és úgy tűnik, hogyha hát nem is üvegplafonba értek a forgalom növekedés vagy user növekedés szempontjából, de a nyereségük viszont folyamatosan emelkedik. Számon ez csak azért ellentmondás, mert hát a Facebook például nem pont az új felhasználókból él? Nyilván álnaív a kérdés, mert nem csak abból, hanem a reklámokból. Hogyan látja a tech cégek gyors jelentési időszakát?
Ez nagyon érdekes, amit ezen a héten láttunk. A tech cégeknél egyik oldalról azt láttuk, hogy a forgalom nem növekszik olyan erősen, de ehhez képest a nyereség igen. Na most, hogyha megnézzük, hogy ez miért történik, ebben biztos, hogy a pandémia is besegített, mert azért a nagy cégeknek sikerült a pandémia alatt belső költségek oldaláról olyan lépéseket megtenni, amit, ha őszintén kimondjuk, lehet, hogy pandémia nélkül nem lehetett volna megtenni. Vegyük csak példaként a home office-t, ezen keresztüli költségcsökkentéseket a cégeknek, vagy az egész utazási téma, az utazási költségek, amit radikálisan le lett csökkentve, az online világban sok mindent meg tudunk oldani. És ez látható tovább is, hogy az elvárása a piacnak az, hogy tovább is a nyereségek fognak növekedni, tehát a cégeknek sikerül új és új szolgáltatásokat eladni a már létező adatbázisnak. És a Big Tech cégeknél azt kell mondani, hogy annyira pozicionálták már magukat a világpiacokba, hogy már nem csak az új ügyfelek megnyerése nekik a döntő, hanem a létező adatbázissal hatalmas nyereséget és cash flow-t generálni.
Egyébként egy technológiai cég, és megint egy kicsit álnaív leszek, nyilván a profit a legfontosabb, de talán egy tech cég úgy gondolkodik, hogy a legfontosabb ilyen kicsit ilyen morális értelemben is számukra, vagy árszpoetika szempontjából, hogy minél többen használják őket?
Hát persze, hogy ez egy cél minden vállalkozás oldaláról. Az naív azt elvárni, hogy egy vállalkozó nem akar monopól helyzetet. Ez a szabályzónak a szerepe, hogy ő ebbe beleszóljon és ne engedélyezze. A nagy big tech cégeknek a filozófiájuk, a céljuk az, hogy persze, hogy minél jelenebb legyenek a mindennapi életünkben. Az iPhone megadja a lehetőséget, hogy 24 órában 7 nap a zsebünkben van a technológiai szektor, és a kérdés az, hogy reflexből milyen applikációra kattintunk rá, hogy az aktuális kérdéseinket valaki megválaszolja. Ezért persze, hogy ez érdekük, hogy minél jelenebb tudjanak lenni.
És hogyha már itt említette kicsit szörmentén a szabályozást, akkor nagyon érdekes, hogy Kína nem csak a szavak szintjén, hanem a tényleges tettek szintjén is, minthogyha ugye gigabírságokkal sújtja például az Alibabát, ezeket a nagy monopol helyzetben lévő technológiai óriásokat. Európában meg azt halljuk, meg az amerikai elnök is úgy kampányolt, hogy fel fogja darabolni ezeket az óriásokat, de egyelőre itt még nem történnek lépések. Fognak-e történni valamikor a nyugati világban, vagy egyszerűen itt marad a narratíva, Kínában megmarad a cselekvés, hogy látja?
A JP Morgannek egy aktuális elemzése ehhez a kérdéshez nagyon passzol, és ezzel egyet is értek. Abban a lényeg az, hogy Kínában nagyon vadvilág volt eddig. Tehát az a normális alapszabályzás, hogy jöhetnek létre vállalkozások, milyen paraméterekkel mehetünk a tőzsdékre, mik a feltételek, ez nem létezett eddig, és ezért az a lépése a kínai kormánynak, amit most meghoz, ez nem csak hasraütésből jön létre, hanem azt lehet mondani, hogy végre ez megtörténik, a vad kapitalizmust egy picit pályákra tenni. Ez a mi szemszögünkből nézve kvázi normális, mert itt már egészen más szabályokkal indulnak el a vállalatok. Ez egy másik kérdés, hogy az a radikális fellépés, amivel Kína most a big tech cégek ellen fellépett, az mennyire lőtt túl egy célon, és ezt a kommunikációt ezen a héten lehetett is hallani, hogy a kínai kormány kimegy és nyugtatja a tőkepiacot, hogy azt mondja, hogy keep cool, nem lesz annyira éles mindegy, minden persze, hogy mehetnek kínai cégek tőzsdére, de be kell tartsák a játékszabályokat. Egy csoportot hívtak össze a banki szektorral, hogy lehet a keresletet stabilizálni, hogy ne zuhanjanak még a világ tovább a kínai big tech cégek. Tehát itt már lehet látni, hogy azért ott is a kormány a tőkepiaccal nagyon-nagyon erősen kommunikál, és kezd el dolgozni, hasonlóan, mint akár a Fed itt a nyugati világban.
Ez nagyon érdekes volt, hogy ugye, teljesen jogosan pont Kínára használta a vadkapitalizmus kifejezést, de akkor ez inkább arra utal, hogy ott a szabályozói környezet jóval elmaradottabb, szellősebb, mint igen, akár az Egyesült Államokban.
Igen, 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 abszolút. És főleg a technológia szektorban, a lényeges tovább más iparágokban a kínai kormány szinte mindenütt résztulajdonos, a tech szektor egy picit kifutott a kezéből, és ott még nem volt meg a lehetőség résztulajdonos lenni, ezt be fogják pótolni, ez most látható, hogy szinte mindenütt mind résztulajdonosok fel fognak lépni, ami nem mindig hátrány.
És mit tervezget a kínai kormány az ingatlan piaccal?
Ezt lehetett hallani a hét elején, hogy az ingatlan piac és az ingatlan szolgáltatók körüli szabad piaci fejlődéseket szeretnék kézbe venni, tehát ez lesz a következő szektor, amit szabályozni fognak, előbb-utóbb minden iparágat fog Kína is ugyanúgy szabályozni, mint mi is törekedünk arra, hogy szabályozva legyenek a piac szereplők, hogy ne tehessenek bármit, mert ugye az a gondolat, hogy a szabad piac az árakon keresztül mindent majd helyre fog tenni, ez egy elég drága megközelítés tud lenni, mert erre általában a kis befektetők és a nagy tömeg szokott ráfizetni, és ez Kínában még kevésbé érdeke a kormánynak, hogy a kisbefektetők és a széles tömeg érintett legyen, mert hát az egészen más problémákat tud az asztalra varázsolni.
Végezetül még arról érdeklődnék, kicsit visszatérve a beszélgetésünk elejére, azért is jutott eszembe, mert pont most jött ki az Amazonnak is a gyors jelentése, nyilván várakozások feletti, hogy még meddig számítson a tech részvények szárnyalására?
Addig, amíg a negatív hozam környezet megmarad, és ez egy ideig még itt fog maradni a kezünkben, magas infláció, alacsony kamat, ez mind pozitív hajtóerőt ad a technológiai szektornak. A másik, ami nagyon erős volt, hogy nagyon sokan áthelyezték a likviditást a technológiai szektorból, Ázsiából, Kínából a nyugati technológiai szektorba. Azzal, hogy a cégek bebizonyították, hogy a magas értékeléseket tudták tartani magas eredményekkel, ez is alátámasztja a technológiai szektort, és nem szabad elfelejtsük, hogy a big tech szektor az elmúlt fél-háromnegyed évben nem szárnyalt, hanem legjobb esetben ódalaztak a piacba. Ezért az, amit aktuálisan látunk, ez tovább is inkább alátámasztja azt, hogy további árfolyam növekedések vannak, még akkor is, hogyha ezen a hészen a piac nem nagyon pozitívan reagált a fantasztikus eredményekre, tehát azt lehet mondani, hogy ezek már be voltak előre árazva, a harmadik negyed év döntő lesz, hogyha tovább mennek ezek a számok, és ugyanúgy a nyereségeket tudják hozni a nagy big tech cégek, akkor tovább is az árfolyamok ezeken a szinteken fognak maradni.
Nagyon szépen köszönöm, az elmúlt percekben János Zsolt független pénzpiaci szakértővel beszélgettünk. További szép napot, jó étvégét kívánok, viszont hallásra.
Viszont hallásra, kellemes étvéget mindenkinek.
Színes hírekkel megyünk tovább, majd közlekedünk, 9 órakor pedig friss híreket mondunk, és jön a tőzsdenyitás.
Ókori csatornát és utat találtak egy világörökségi helyszín közelében, Hollandiában. A Római Birodalom idejéből származó ősi katonai táborok a héten kerültek fel az UNESCO világörökségi listájára. A több mint 10 000 méter széles csatornát és az utat Nijmegen város közelében tárták fel. Nijmegen a Rajna deltájának egyik ága, a Waal folyó mellett fekszik, a Római Birodalom akkori határán. Hollandia legnagyobb régészeti és kultúrtörténeti tanácsadója szerint a csatornát és az utat a római katonaság építhette és használhatta. A folyó mentén sok római katona állomásozott, és a csatorna valószínűleg összekötötte Nijmegent és a Rajna folyót. Feltehetően csapatokat, utánpótlást és építőanyagokat szállítottak rajta. A római kori országút, amelynek eredeti kavics burkolata is megmaradt, új információkkal bővíti a mintegy 2000 évvel ezelőtti úthálózattal kapcsolatos ismereteket, mondta el a feltárás egyik vezető.